Az az európai közösség, amelyik számon kéri a belépőket, hogy vizsgázzanak a nemzeti kisebbségeik ügyéről, sorsáról, jogszabályi környezetéről, egyébről, amíg nem ismeri el, hogy egyébként a nemzeti kisebbségek ügye az európai ügy, addig borzasztó nehéz bármit tenni, mert minden egyes ország azt fogja mondani, ja, hát ha ez egyébként az általa is alkotott közösségnek nem fontos, akkor tulajdonképpen ő kibújhat ez alól.
A Európai Uniónak nincsenek olyan közös szabályai ebben a vonatkozásban, amelyek odaadják a belépni szándékozóknak, hogy tisztelt állam, légy szíves ezeket is a dolgokat teljesíteni, mert ha nem, akkor nem tudunk téged fölvenni, és ezek a dolgok is rendkívül nagy bizonytalanságot okoznak.
A kárpátaljai, de más magyar nemzeti kisebbségek is az utóbbi 30 évben, illetve egész több mint 100 éves történelmük során mindig békés, parlamentáris eszközöket alkalmaztak a jogaik érvényesítése, illetve megvédése érdekében. Jó napot kívánok! Szilágyi Mátyás vagyok, a Magyar Külügyi Intézet kutatója, volt nagykövet és főkonzul. Köszöntöm a kedves hallgatókat, és mindenek előtt köszöntöm kedves vendégeinket a mai kisebbségvédelem témájában sorra kerülő podcast felvételen. Szili Katalin asszonyt, miniszterelnöki főtanácsadót, Brenzovics László urat, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnökét, és Kántor Zoltán urat, a Nemzetpolitikai Intézet igazgatóját. A téma, amivel foglalkozunk, eléggé úgymond napirenden és állandó homlokterében van a magyar közvélemény érdeklődésének, egyúttal a magyar külpolitikának és nemzetpolitikának, a nemzeti kisebbségek védelme Európában, illetve közvetlen környezetünkben, Magyarországgal szomszédos országok vonatkozásában. Az első kérdésemet Szili Katalin főtanácsadó asszonyhoz intézném. Miben ragadható meg a nemzeti kisebbségek védelmének fontossága? 2024-ben melyek a fő kihívások, amelyek előttünk állnak, a magyar nemzetpolitika, a kisebbségjogi kodifikáció előtt állnak? Hogyan jellemezhető a mai helyzet, mik a fő kihívások, milyen terveink vannak, különös tekintettel a küszöbön álló magyar EU elnökségre, a magyar külpolitikában és nemzetpolitikában mi a fő lényeges teendő jelen pillanatban.
Előjáróban is köszöntöm én is a kedves hallgatókat, és szeretném megköszönni nagykövet úrnak a meghívást erre mostani podcast beszélgetésre. És az a kérdéskör, amit feltett, ez tulajdonképpen kimeríteni akár egy egész délutánnak a témáját is, hiszen ma a 21. század harmadik évtizedének közepén fontos elmondani, hogy az Európai Unióban több mint 50 millió ember él nemzeti kisebbségi sorban, és azért ez a probléma csak még tovább fokozódik azzal, hogy a 2015 óta rendkívüli módon jellemző migrációs hullám még azokat a közösségeket, akik mostanság keresik a boldogulást Európában, és jönnek a világ különböző részeiről Európában, akiket ugye csak röviden úgy szoktunk hívni, hogy migránsok, azok is ma már több mint 5%-nyian élnek Európában. Így ez a kérdés kör, illetőleg én talán úgy is fogalmazhatnék, hogy problémakör, az még inkább fokozódik szerintem a következő időszakban. Ezért is lenne fontos az, hogy az európai közösség mint olyan foglalkozzon ezzel, hiszen muszáj azt is rögzíteni, hogy a 90-es évek közepén éppen a délszláv háború idején született az a kisebbségvédelmi keretegyezmény, ami ma is hatályos is ezeket a kérdésköröket szabályozni hivatott, de amiről tudjuk, hogy kötelező, de nem kényszeríthető az országok részéről. Ez a kisebbségvédelmi keretegyezmény azonban ma már 30 esztendős, tehát pontosan a mai viszonyokat is figyelembe véve szükség lenne ennek a módosítására, kiegészítésére vagy finomítására is. Tehát ez gyakorlatilag az a kiinduló állapot, amiben ma 2024-ben az Európai Unióban a nemzeti kisebbségek védelméről beszélhetünk. Egyrészt szükség lenne arra, hogy különbséget tegyenek a bevándorló közösségek, illetőleg az őshonos nemzeti kisebbségi közösségek között, másrészt pedig szükség lenne arra is, hogy tovább folytassuk azt a szabályozást, amiről egyébként hozzáteszem, az Európai Unió tudni nem akar, mert számos olyan döntést hozott, például a Minority Safe Pack esetében is, amiben egyszerűen lerúgja magáról ezeket a kérdéseket, és úgy nyilatkozik, hogy ezek nem tartoznak az unió hatáskörébe, és ezt teszi annak tudatában, hogy egyébként az Európai Unióba törekvő országok a belépést megelőzően vizsgázni kötelesek az ő országaikba élő nemzeti kisebbségi közösségek kérdéseiről, illetőleg arról a szabályozásról és gyakorlatról, amit egy-egy ország gyakorol a nemzeti kisebbségei irányába. Ezért számunkra egyébként, és hogyha egy picit szűkítem ezt a kört, Magyarország számára és a magyarság számára különösen fontos ezeknek a kérdéseknek a kezelése, figyelemben arra, hogy Kárpát-medencében számos olyan közösségünk él, amely közösségek tömbben élők, és hát ha csak például a Székelyföldet tekintjük, Maros-Hargita és Kovászna megyének a történelmi Székelyföld részén még ma is többségben van a magyarság, a mostani népszámlálást követően is. Tehát számunkra egyrészt fontos ennek a kérdésnek a napirenden tartása, másrészt pedig, ha már a kérdésben felvetődött ugye az idei évi második féléves elnökségünknek a kérdése is. Én azt hiszem, hogy fel kell használnunk ezt az időszakot is arra, hogy ezeket a kérdéseket, amit és itt szeretném azt külön leszögezni, ezek nem magyar kisebbségi közösségek kérdései, hanem ez az európai őshonos nemzeti kisebbségek közösségeinek a kérdése, és az ő problémakörüket is jelenti, és itt most csak utalnék arra, hogy Macron elnök ugye tette egy gesztust fél évvel ezelőtt, amiben a korzikai közösség autonómiáját vetette föl, és kért egy olyan szabályozást, ami az alkotmányban rögzítetten tervezetet tartalmaz arra vonatkozóan, hogy Korzika milyen autonómiát kaphat, és ahogy én tudom, ezt a tervezetet meg is küldték Korzikának vizsgálatra. Remélem, hogy ez nem ott fog kikötni, ahol egy alkalommal már kikötött, hogy az Alkotmánybíróság a Franciaországnak elutasította ezt a kérdéskört. Tehát jól látható az, hogy Európában időről időre egy-egy közösséget tekintve ezek felvetődnek. Én úgy hiszem, hogy nekünk a magyar elnökséget fel kell arra használni, hogy felhívjuk a figyelmet, hogy ezekben a kérdésekben Európának a hosszú távú stabilitás érdekében is szükséges tovább lépnie, szükséges adott esetben a kisebbségvédelmi keretegyezményt finomítani, módosítani, néhány olyan elvi alapvetést tenni, amiben az őshonos nemzeti közösségek és a bevándorló nemzeti közösségek definitív elhatárolását is megteszi, és szükséges egyáltalán, hogy az Európai Unió ne rúgja le magáról ezeket a kérdéseket, hanem foglalkozzon is ezekkel.
Köszönöm szépen. Teljes mértékben igaz, hogy ez az egész kérdéskomplexum az egy nagyon különleges fejlődési pályát futott be, és ugye ebben a pályánban vannak kiugró szakaszok, gyakorlatilag eufórikus időszakok, amikor előtérbe került a nemzeti kisebbség védelem, a jogi kodifikáció előmozdítása. Ugye ilyenek voltak a 20. század folyamán több ízben, és ezeket általában apály, illetve gyakorlatilag a jogvédelemnek a lecsökkenése, a figyelem elterelődése, háttérbeszorulás, illetve teljes negligálási időszak követett. Ilyen eufórikus időszak volt a rendszerváltás ideje, amikor hatalmas remények fűződtek a nemzeti kisebbségek jogainak felkarolásához, érvényre juttatásához, a jogi kodifikáció előre haladt különböző európai intézmények keretében, EBEI, EBESZ, Európa Tanács keretében létrejöttek bizonyos normatív dokumentumok, kisebbségi és regionális nyelvek chartája, kisebbségi keretegyezmény az Európa Tanács keretében, egyéb hát fontos dokumentumok, ajánlások elég nagy számmal. Na most egy fordulópontot jelentett talán a európai, közép-európai volt szocialista országok Európa Uniós tagsága, amikor gyakorlatilag egy közvetlen késztetés megszűnt, és úgy tűnik, hogy sokkal kevésbé lett már követelmény a nemzeti kisebbségi jogoknak a érvényre juttatása, tiszteletben tartása. Ugye egy ilyen apály időszakról beszélhetünk sok szempontból, és hát ugye ez a magyar nemzeti kisebbségeket hátrányosan érintette a térségben, hiszen Magyarország az a európai ország, közép-európai ország, aminek a legnagyobb létszámú nemzeti kisebbsége. Magyarok legnagyobb létszámban élnek nemzeti kisebbségként a környező országokban, és ugye ezen közösségek helyzete pedig lényeges eltéréseket mutatott különböző történelmi, társadalmi, gazdasági adottságok, kulturális adottságok, illetve az adott országgal fönnálló kétoldalú kapcsolatok minősége függvényében. Itt kiemelendő egy most talán legaktuálisabb eset, tanulmány, illetve helyzet, ez a kárpátaljai magyarságnak a helyzete, amelyik jelen pillanatban a legégetőbb problémákkal szembesül, egy háborús helyzet, háborús állapotban lévő ország. Van él ez a nemzeti kisebbség, ezt a nemzeti kisebbséget fenyegeti legnagyobb mértékben jelen pillanatban a utóbbi 7-8 évben hozott diszkriminatív törvénykezés problémája, nemzeti kisebbségi jogok eróziója, egyfajta leépítés, illetve a számbeli fogyás, még gazdasági válság, Covid, egyéb okok, illetve a háború következtében történik. Ezzel kapcsolatban, hogy milyen helyzettel szembesül ma a kárpátaljai magyarság, milyen lehetőségek vannak, a kihívások, hogyan tudjuk kezelni, a közösség milyen perspektívák elé néz, mi a teendő magyar részről, különös tekintettel arra, hogy a jelen utóbbi 3-4 hónapban felérénkültek a kétoldalú érintkezések a két ország, Magyarország és Ukrajna között, illetve jelen pillanatban is küszöbön áll fontos diplomáciai találkozó. Milyen esélyeket látunk, mik a lehetőségek, hogyan tudnánk előrelépni, a jelenlegi helyzetet hogyan lehet orvosolni az ukrajnai, a kárpátaljai magyarság kisebbségi jogi helyzete, jog és esély egyenlősége tekintetében. Ezt szeretném megkérdezni Brenzovics László elnök úrtól.
Azt hiszem, hogy egyet tudok érteni azzal, amit itt hallottunk elnök asszonytól, és amit te is mondtál, nagykövet úr, hogy végül is ugye ez a probléma 1991-ben került előtérbe újból. A második világháború után egy ilyen hatalmas apály volt, amikor nem dívott ezekkel a kérdésekkel foglalkozni a szocialista táborban egy ok miatt, ugye az egész dolgot eltakarta a úgynevezett szocialista internacionalizmus. Nagy Európában pedig nyilvánvalóan a második világháborúnak egyik ilyen következménye is volt a náci Németország politikának következtében, hogy erről a kérdésről nem volt igazából ildomos beszélni, fölvetni. Ez 1990-ben megváltozott, és az akkori politikai elit nyilvánvalóan tudta azt, hogy szörnyű széthullása a Közép-Európának a újra szabaddá válása és a Németország egyesülése és más ilyen folyamatok felszínre fogják hozni ezt a kérdést újra, és akkor ugye preventíve próbáltak erre megoldást találni. Ugye ezek voltak az Európai Tanácsba való felvételek az Közép-Európa országnak, sőt Oroszországnak, és azt mondja, hogy Törökország is tagja lett az Európa Tanácsnak. Az ott kisebbségvédelmi egyezményeknek a kidolgozása, vagy mi az elég idősek vagyunk, hogy emlékezzünk a Baladűr tervre, ugye szintén az országok egymás közötti alapszerződéseknek a megkötése, és abban a kisebbségi kérdéseknek a rendezésére irányultak. Tehát volt ez azért egy kidolgozott terv, ezzel a kérdéssel foglalkoztak, és hát végül is, hogyha semmi sem tökéletes, de bizonyos fajta eredményeket ezzel el is értek, hiszen végül is olyan durva atrocitásokra, vagy durva jogsértésekre nem került sor, illetve a sor került, akkor ezt az Európa Tanácsban, meg más helyükkel, és tárgyalták. És ennek a ennek a rendszernek az erózióját látjuk most, és amelynek a leghatásabb például az ugye, Ukrajna, az ukrán helyzetnek a változása és a kárpátai magyarság körül kialakult helyzet. Ugye Ukrajna vonatkozásában is hatalmas változás történt az elmúlt időszakban, hiszen Ukrajna, meg más államok is, amikor kiváltak a Szovjetunióból, ezek általában, de Ukrajna különösen, ezek sok nemzetiségű, sok vallású országok voltak, amelyben nem is volt igazából egy kohéziós erő, mert nagyrészt ilyen formában a történelem folyamán ezek az államok nem léteztek. És az akkori helyi, tehát ukrajnai politikait és ilyen poszt-szovjet politikait, ezeknek a kérdéseknek nagy fontosságot tulajdonított, és tulajdonképpen megpróbált egy olyan törvénykezést, alkotmányozást megmostani, ahol azért ezeket a kérdéseket kezeli, és ez így volt Ukrajnában is, hogy mint a nemzetiségi törvény, mint a 1996-ban elfogadott ukrán alkotmány, vagy akár a szomszédos országokkal aláírt alapszerződések is tartalmazták a kisebbségvédelmi passzusokat, és Ukrajna csatlakozott azokhoz a nemzetközi dokumentumokhoz, amelyet az Európa Tanács létrehozott, ezeket a dokumentumokat ratifikálta is. Azonban egy irányváltás történt meg, ugye a 2004-es, 2014-es események következtében, amikor Ukrajna ugye váltott, és egyfajta nemzetállam építő politikát kezdett el folytatni, ami azt jelentette, hogy tulajdonképpen azok az alapok, amelyek 1991-ben létrejöttek, azok megkérdőjeződtek, és hát teljesen nyilvánvaló, még hogyha ez, erről nem is ildobos beszélni, hogy a későbbi feszültségek, a fegyveres konfliktusoknak egyik oka, vagy Oroszország vonatkozása egyik ürügye éppen ezek a kérdések voltak, hiszen az oroszoknak a retorikájában máig is halljuk ezeket a kérdéseket. És természetesen ebbe beletartozott a kárpátai magyarság is, hiszen ezek a törvényeket, amelyek elfogadtak 2017-től kezdve, mindenkit érintettek, és így a kárpátai magyarság jogainak a saját is részét zárójelbe tették, és hát ugye mi ellen határozottan tiltakoztunk is. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ezáltal ez az egész rendszer az ukrajnai események miatt, amiről beszéltetek itt korábban, teljes egészében megkérdőjeleződött. Mert hogyha ilyen törvényeket lehet hozni, akkor fölmerül a kérdés az, hogy érvényben van az ukrán-magyar alapszerződés. Hiszen látványosan nem teljesítik azokat a követelményeket, amelyet Ukrajna és Magyarország is aláírt, és mind a két parlament ratifikál. Érvényben vannak azok a európai szerződések, amelyeket Ukrajna aláírt és ratifikált, vagy nincsenek érvényben, hiszen ha egy ország ezt nem teljesíti, akkor ez azt jelenti, hogy ez nem működik, hiszen akkor a többieknek miért kellene? Nyilván itt szankciók nincsenek, de azt sem látom, hogy az Európa Tanács, vagy akár az Európai Unió ezekben a kérdésekben aktív lenne. Másrészt pedig ugye itt Ukrajnának a törekvése az Európai Uniós integrációra, ahol itt elhangzott egy feltétel a kisebbségkérdéseknek a megfelelő kezelése. Azonban ugye a Európai Uniónak nincsenek olyan közös szabályai ebben a vonatkozásban, amelyet odaadják a belépni szándékozóknak, hogy tisztelt állam, légy szíves ezeket is a dolgokat teljesíteni, mert ha nem, akkor nem tudunk téged fölvenni, és ezek a dolgok is rendkívül nagy bizonytalanságot okoznak. Ugye azt tudjuk, hogy végül is az született itt, hogy a Velencei Bizottság ajánlásait kell teljesíteni ahhoz, hogy Ukrajna a házi feladatot megoldja. De miért nem az alapszerződésekben foglaltakat kellene Ukrajnának teljesíteni, amelyek európai szomszédos államokkal kötött, nem csak Magyarországa, hanem Romániával is, vagy más szomszédos országban. Miért nem azokat kellene teljesíteni Ukrajnának, amik a nemzetközi kötelezettségvállalásaiban vannak? Vagy pedig azt szeretném elmondani, hogy miért nem azokat a dolgokat kell teljesíteni Ukrajnának, amik a saját alkotmányaban vannak? Úgyhogy ez így egy kicsit olyan nevetségesnek hat, de ez egyáltalán nem nevetséges, hiszen itt alapdolgokról van szó, jogállamiságról van szó, alapjogokról van szó. És az a félő ezzel kapcsolatban, hogyha ebben nem történik valami fajta konszenzus alapján, fajta rendcsinálás, akkor ezek a feszültségek tovább fognak növekedni. Márpedig ezek a dolgok ebbe az irányba hatnak. Erre mindenre rátesz nagymértékben a háború. A háború következtében kialakuló különböző fóbiák, vagy különböző olyan akciók, amelyek különböző nemzetiségeket ebben a térségben igyekeznek dehumanizálni, ami a problémát ugye egy akuttabbá teszi. és hát látjuk azt, hogy a feszültségek különböző más államokon belül is növekednek. Gondoljuk itt ugye Moldáviára, ahol a Transnisztria, vagy pedig a Kagauz probléma, vagy akár a balti államokra, és más olyan államokra a térségbe, ahol vagy már probléma ezeken a dolgok, vagy pedig az a probléma potenciálisan várható az, hogy akuttá válik. Itt természetesen a magyar állam az, és hát a Határmenti Magyarság is ezzel kapcsolatban teljesíti a kötelességét, hogy a Magyarország alkotmányos kötelessége a határmenti magyaroknak az érdekeinek a védelme, és hát a Határmenti Magyarság és így a Kárpáti Magyarság is nem nézve erre a hatalmas nyomásra és helyzete kiáll a saját jogai mellett, és hát ez vezette ahhoz, hogy tulajdonképpen, mint korábban elhangzott, hogy Magyarország az egyetlen olyan ország talán, amely jelenleg ezekért a jogokért, amely szerintem közös európai értékek határozottan kiáll, és most az Ukrajna-Európa uniós csatlakozása vonatkozásában is igyekszik ezeket a feltételeket a figyelem középpontjába helyezni. Ugye most levelet írt a külügyminisztérium az európai országnak, amely fejlődik a figyelmet erre a problémára. És hát az a véleményem, hogy ezt továbbra is folytatnunk kell, nem engedhetjük meg semmiképpen az, hogy azok a jogok, amelyeket korábban élveztünk, azokat visszavonják, és ahogy elnök azt is mondta, ez nem csak magyar ügy, ez egy összeurópai ügy, sőt, ugye az egész kontinensünknek az ügye, mert még egyszer mondom, hogy stabil, békés Európát, Ukrajnát teremteni a nemzetiségi kérdésnek a megfelelő rendezések nélkül alig ha lehet.
Köszönöm, elnök úr, teljes mértékben egyetértek a nemzeti kisebbségi standardok változásának fontosságával, hiszen egyáltalán nem mindegy, hogy milyen irányba fog alakulni ez a következő hónapokban, években. Egy továbbra is előre haladó kodifikáció és jog megerősítés tanúi lehetünk, vagy pedig egy negatív irányú spirálba kerül a nemzeti kisebbségi jogoknak a kodifikációja, védelme. Mindenképpen nagyon fontos az, hogy milyen irányba fog elmozdulni akár ennek a tragikus háborús konfliktusnak a kimenetele következtében a kisebbségek helyzete. Magyarország következetesen támogatja a mielőbbi béke állapot beállítását, a fegyverszünet beállását és egyfajta minél gyorsabb békerendezést, és ugye nyilván ennek a rendezésnek a keretében nagyon fontos az, hogy ezek a nemzeti közösségek, nemzeti kisebbségi, etnikai, történelmi kisebbségi közösségek, ezek a megfelelő jogi garanciákat megkapják, a kisebbségi jogok védelme az visszaálljon egy korábbi erősebb szintre, illetve tovább erősödjön. Különös tekintettel a kárpátaljai magyarság helyzetére, amelyik egy békés nemzeti kisebbség, ezt nem győzzük hangsúlyozni. Tehát nagyon fontos az, hogy a kárpátaljai, de más magyar nemzeti kisebbségek is az utóbbi 30 évben, illetve egész több mint 100 éves történelmük során mindig békés, parlamentáris eszközöket alkalmaztak a jogaik érvényesítése, illetve megvédése érdekében. Hát itt nem lehet egy kalap alá mosni semmilyen erőszakos vagy erőszakos eszközöket alkalmazó kisebbségi mozgalommal, ugye Európában ilyenek is voltak természetesen, és nem lehet semmi olyan fenyegetéssel egy kalap alá venni, ami bármilyen biztonsági kihívást, problémát vagy veszélyt jelentene. A leghatározottabban ugye ezeket a elképzeléseket cáfoljuk, és teljes mértékben mindig arra mutatunk rá, hogy ez egy békés nemzeti kisebbség. A léte, jogainak az érvényesülése semmilyen fajta veszélyt nem jelent, sem egy többségi államra, sem a többségi nemzetre. Kárpátalja egyébként az a terület, amelyik mindig is egy harmonikus nemzetek közötti interkulturális együttélésnek a szintere volt. Egy rendkívül toleráns régiója Európának történelmi távlatban, visszavetítve nem több tíz, de több száz évre. Ilyen szempontból egyfajta modell is más régiók előtt, és hát ezt a toleráns, kulturálisan sokszínű jellegét, ezt szeretnénk mindenképpen megtartani, megőrizni. Ezáltal minden nemzeti közösség, amelyik ezen a területen él, egyaránt ki tudja fejteni, ki tudja teljesíteni a saját identitását, kultúráját és a jólétét meg tudja valósítani. Ez az elképzelés a kárpátaljai magyarságért, vagy egész kárpátaljai vonatkozásában. Egyébként ez a kisebbség, ez a nemzeti kisebbség hogy kb. 10%-át teszi ki, talán az utóbbi időben ez csökkent az arány a menekültek folyamatos beáramlása következtében, illetve a magyar kisebbségnek a fogyása következtében, de egy kb. 10%-os arányban van jelen Kárpátalja megye összlakosságához képest, és ez a tény is egyébként azt mutatja, hogy egy ilyen számarányban semmifajta veszélyt vagy problémát nem jelenthet, amúgyis a békés természete az adott ennek a közösségnek. Említettük a standardok, normák, jogi kodifikáció szintjének a változását. Nagyon nagy kérdés az, hogy milyen irányba halad ez a folyamat. Mindenképpen egy olyan rendezés lenne fontos az egész világnak, Európának, Ukrajnának is, amelyik egy kiegyensúlyozott, nyugodt, harmonikus állapotot teremt a nemzeti kisebbségek vonatkozásában, és biztosítja ezeknek a kisebbségeknek a megszerzett utóbbi 30 évben elért jogainak az érvényesítését. Ezzel kapcsolatban, hogy hová tart ez a kisebbségi jogi viszonyulás, kisebbségi jogi kodifikáció és felfogás európai és nemzetközi szinten, szeretném megkérdezni igazgató urat, Kántor Zoltán igazgató urat.
Üdvözlök mindenkit, köszönöm a meghívást, nagykövet úr. Tulajdonképpen nem is a standardok meg merre tart, hanem nézzük meg mi is, milyen rendszer is létezett eddig. És természetesen léteznek ezek a csatlakozás által létrehívott kétoldalú standardek, a keretegyezmény és a karta által fixált standardek, a EBSZ kisebbségi főbiztosi ajánlások, Európai Parlament, Európa Tanács bizonyos nyilatkozatai, lényegében ez a kodifikált anyag, ami az asztalon van, és ezekhez szoktunk nyúlni, amikor vizsgáljuk a kisebbségi kérdést. De hát egy dolog, hogy mi van papíron, és a másik dolog, hogy a gyakorlatban mi valósul meg. És tulajdonképpen a kisebbségvédelem jelenlegi állása az az, hogy mi valósul ebből, meg mi valósult meg. És azt is látnunk kell, hogy ez egy folyamatos vita többség és kisebbség, egy államon belüli többség és kisebbség között, mivel a kisebbség több mindent szeretne, az állam pedig valamivel kevesebbet szeretne adni. Amikor nincs egyesség, akkor a kisebbség próbálkozik az anyaország segítségét igénybe venni, illetve az anyaországgal közösen a nemzetközi porondra menni. És tulajdonképpen ez az a bizonyos játszma, ami közepén van egy olyas valami, amiről azt gondoljuk, hogy egy ilyen kisebbségi standard. A Minority Safe Pack, a polgári kezdeményezés próbálkozott egy ilyen standarddel, ami nagyon jó lett volna, elfogadják. A Európai Bizottság komolyan veszi, de ott is látnunk kell, hogy hát ez egy minimál standard, tehát valószínűleg, hogy külhoni magyar közösségek közül csak néhányan élhettek volna ezekkel a jogokkal, mert nagyon kevés plusz jogot biztosított volna, de szimbolikusan igen fontos lett volna az, hogy egy ilyesmi létezzen, legalább jelezte volna az Európai Bizottság, Európai Parlament, Európa, hogy a kisebbségi kérdés fontos. És lehet, hogy ennyi elég is lett volna, és megnyugszik a mi lelkünk egy időre. És hát amire be kell rendezkedjünk, hogy a kisebbségi közösségek reprodukcióját biztosítsuk. Ez részben egy jogi kérdés, kodifikációs kérdés, de sokkal inkább egy politikai kérdés. Miben tud a kisebbség és a többség megegyezni? Miben tud Magyarország és a szomszédos ország megegyezni? És hát hogyan tudunk erre garanciát biztosítani? Most hát Ukrajna esetében hallottuk, hogy mi is a helyzet, és tudom, hogy vannak olyan remények, akik abba bíznak, hogy hát igen, Ukrajna esetleges lépésről lépése, bárhogy történő tárgyalásainak elkezdése az Európai Uniós csatlakozásról, az hozhat valamit. Mások meg épp azt mondják, hogy hát ezt a kérdést meg épp, hogy zárójelbe fogják tenni, nehogy ez akadályozza meg a csatlakozást, és itt már tágabb geopolitikai okokat kell keressünk, a kisebbségvédelemnek hát itt elvérzik. Igazán erre, amivel kezdtem, erre a küzdelemre kell berendezkednünk, sőt, hát mondhatjuk azt is, Brenzovics László, elnök úr, Szilíj Katalin elnök asszony, és még nagyon sokan mások ezt igazolhatják, hogy hát ez lényegében 30 éve erre rendezkedünk be a lövészárokba, kisebb-nagyobb sikerekkel, kisebb-nagyobb kudarcokkal, és nézzük meg a továbbiakban, hogyan tudjuk a saját közösségünk támogatását, a kisebbségi magyar közösségek támogatását magunk mögé állítani, és milyen porondokon kell itt némi előrelépést elérnünk, és lehet, hogy nem is szükség lenne egy nagy egységes sztenderdre, de lehet, hogy két oldalú sztenderdekre legalább annyira, amit be is tartanak.
Én hozzáfűzhetek ahhoz, amit elnök úr és igazgató úr mondott. Az egyik és a legfontosabb a kétoldalú megállapodások szükségessége és betartása mellett azért az kellene, hogy az az európai közösség, amelyik számon kéri a belépőket, hogy vizsgázzanak a nemzeti kisebbségeik ügyéről, sorsáról, jogszabályi környezetéről, egyébről, amíg nem ismeri el, hogy egyébként a nemzeti kisebbségek ügye az európai ügy, addig borzasztó nehéz bármit tenni, mert minden egyes ország azt fogja mondani, ja, hát ha ez egyébként az általa is alkotott közösségnek nem fontos, akkor tulajdonképpen ő kibújhat ez alól. Tehát ez lenne az első és a legfontosabb kérdés. A másik, amit emellett be kellene látnia, hogy nem szabad abba a szélárnyékba beállni, ami arról szól, hogy a többségi társadalmak ugye, és főleg a politikusaik úgy nyilatkoznak, hogy a nemzeti kisebbségi közösségek, akik az ő országukban kisebbségként élnek, azok nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek számukra, addig borzasztó nehéz mit tenni, mert eleve ezt is föl kellene számolni, hogy nem nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek, hanem pontosan a kultúrát gazdagítják, egyes országokat gazdagítják, és éppen ezért, ha már szűkítjük a kört, és elnök úr ugye beszélt a kárpátaljai magyarságról, szerintem teljesen mindegy, hogy mekkora ez a közösség. Nekik tiszteletbe kellene tartani, és nagyon érdekes az, hogy Ukrajna pontosan attól az időtől kezdve vette a bátorságot annak, hogy a jogszűkítéseket, sőt, talán megengedtem magamnak, hogy azt mondom, hogy jogfosztásokat megtegye a jogalkotásában, amiket megtett, akkor, amikor a társult országa lett az Európai Uniónak. És azért én itt a Strasbourg és Brüsszel felelősségét igenis látom abban, hogy megtehették azt 2017-től kezdődően, hogy olyan jogszabályokat alkottak, ami nem hogy a status quo-t nem tartotta föl, hanem még tovább szűkítette ezeket. Sőt, hozzáteszem, hogy azóta már nem hogy társult országa, hanem tagjelölt országa az Európai Uniónak, és nem hallom mégse azokat a hangos fölháborodásokat, ami egyébként egy olyan kisebbségi közösségnek szól, amelyik hozzáteszem, hogy duplán nehézségekkel küzd, mert nem elég, hogy egy háborús országban él, és ott kisebbség, hanem még emellett a háború árnyékában még a jogfosztottság érzését is meg kell élnie. Tehát az az Európai Unió, amelyik ma a háború táplálásáról szól, annak elsődleges és elemi kötelezettsége lenne, hogy a békét szolgálja, és ha már a békét szolgálja, legalább egy terhet vegyen le erről a kisebbségi közösségről, vagy azokról, akik Kárpátalján élnek, hiszen ott vannak a ruszinok, és sorolhatnám tovább a román közösség, az összes többi közösséget. Nem, hogy ezt nem teszi meg, hanem csöndben elsétál amellett is, vagy szemet húgy amellett is, hogy egyébként ezt a közösséget, ami egyébként is nehézséggel küzdi, még jogfosztásokat is érik. Tehát ezt én egy szemforgató, álságos magatartásnak ítélem. Elsődleges lenne, hogy békét hirdessen, ne a háborút táplálja, tartassa be azokat a standardokat, ami egyébként már most megvan, és most hatályban van, és akkor lehet arról beszélni, hogy Ukrajna hogy fog majd az Európai Unióhoz csatlakozni, és hozzáteszem, nincs az a háború, nincs az a háború, amelyik megengedné azt, hogy ennek a leple alatt megengedhető legyen bármilyen jogfosztás vagy jogszűkítés.
Elnök úr, parancsolj.
Köszönöm szépen. Két dolog, vagy három dologról szeretnék beszélni, amit nem fölmerült. Először is itten állandóan nagyon sokszor beszélünk arról, hogy Kárpátaljának, a magyarság a létszáma, az akkor lehet megállapítani, hogy befejeződik a háború, és tartanak egy népszámlálást. És senki nem tudja megmondani azt sem, hogy Ukrajnának mennyi a lakossága, vagy sem azt, hogy mennyi a kárpátai magyar.
2001-ben volt az utolsó népszámlálás.
Igen, sem azt, hogy hány menekült érkezett Kárpátaljára. Itt 500 ezertől 100 ezerig hangzottak el hivatalos személyek szájából számok, ami az elég nagy különbség, valljuk be. Én 500 ezer főt azt abszurdnak tartom, mert ugye az azt jelentem, hogyha Magyarországra beköltözne 5 millió ember, mert Kárpátalják a lakossága kb. 1 millió, de elhangzott a kormányzótól, hogy 500 ezer ember van Kárpáten. Nincs annyi nyilvánvalóan. És én azt hiszem, hogy arányaiban a kárpátai magyarságnak a számaránya nem igazán változott jelentős részen, mert ugye Ukrajna lakosságának és Kárpátalja nem magyar lakosságának egy jelentős része is távozott. Ezeknek a száma több mint 10 millió, aki elment, és hát ott is nagyon-nagyon szórás, hogy most Ukrajnának a lakosság az a 30 millióhoz, vagy pedig 20 millióhoz van közel. Tehát így nem lehet beszélni, hogyha ilyen nagy különbségek vannak a becsült adatok között. De az abszolút egyetértek, hogy még így is a kárpátai magyarság a negyedik legnagyobb közösség a szomszédos ország, mint ahogy volt korábban is, mert az a szám azért még jóval több, mint amennyi Horvátországban, vagy pedig Szlovéniában van. A másik pedig az, amiről szó volt, hogy ugye az természetes azt, amit igazgató úr mondott, hogy ez egy folyamatos küzdelem a jogokért, és ugye, hogyha hiába vannak nemzetközi szerződések, azoknak a jogokért az érvényesül és még mindig küzdeni kell, és küzdeni is kellett ezekben a kérdésekben. Azonban mégiscsak azt látjuk, hogy ebben az időszakban most jelenleg az összes nemzetközi intézmény igen erősen erodálódott. Mind az ENSZ-nek a szerepe, mind az ENSZ alapokmányák a szerepe, mind az Európa Tanácsnak a szerepe, de hát maga az Európai Bizottságnak is, vagy más ilyen európai szervezetnek a szerepe is rendkívüli mértékben elodálódott, és ez nem ad fogódzót a különböző fontos kérdésekben, és emiatt van az, hogy ahol nincs rend, ott az anarchia fog eluralkodni, amit mostan eklatánsan látunk is az élet minden területen, és így ebben a kérdésben is. És hát aki, és nagyon fontos az, amit elnök azt mondott, ez pontosan a békének, vagy a háborúnak a kérdése. Európa, az Európa Tanács, az ENSZ, ezek mind békeprojektek voltak. A második világháború után jöttek létre abból a célból, hogy Európában, meg az egész világon hogyan lehet a békét fönntartani valamilyen formában, és most meg látjuk azt, hogy ez az egész trend az átfordult egy teljesen más irányba. És az alapszerződések is, és a benne lévő kisebbségi záradékok is azt szolgálják, a két ország, szomszédos országoknak a kapcsolatait valamilyen formában kiegyensúlyozzák, és úgy vélem, hogy arra kell törekednünk, és úgy kell befolyásolnunk azoknak az intézményeket, nemzetközi szervezeteket, amelyek Magyarországnak a tagja, és Magyarország ezt is teszi, hogy a béke irányában mozgósítsák az energiájukat, és a béke, a stabilitás megteremtésének pedig egy fontos eleme Európában, a sok nemzetiségű, sok vallású Európában, a nemzetiségi jogoknak a kérdése. Most csak vegyünk fel egy példát arra, hogy most ugye van 10 millió frissen érkezett ukrán, vagy ukrajnai orosz, vagy ukrajnai más nemzetiségű Európában. Ugye azt látjuk azt, hogy a szociális ellátásukkal, meg egyéb kérdésekkel foglalkoznak, de hát mi lesz velük később, vagy nyelvhasználat, oktatás, egyéb ilyen dolgok kereti, azt ki kell dolgozni, rendszert. Vagy az van, hogy ezeket a kvázi menekülteket az ottani társadalom megpróbálják integrálni, akkor meg egy speciális dolgokat kell adni, vagy pedig egyáltalán erről ilyen gondolkodás nincsen. Másrészt pedig azt, hogy látjuk azt, a jelenlegi politikai állás mellett, hogy az országok közötti ilyen kérdéseknek a megoldatlansága az mindig feszültséghez vezet. És hát emiatt, aki békére törekszik, az fontosnak kell, hogy tartsa ezeket a kérdéseket is. És amikor arról beszélnek, hogy az orosz agresszió miatt ugye mindenkinek Csajkovszkit nem szabad hallgatni, meg Tolsztoj Leót olvasnia. Ez azért már ugye egy kicsit túlmegy minden civilizált szabályon, és a művelt nyugat, ezt halljuk, és ezt halljuk Ukrajnában is. Na most az ukrajnai törvénykezés, amely a magyaroktól, az oroszoktól, vagy csak az oroszokat elveszi jogokat, mit árt ezzel az oroszországi orosznak? Mit árt? Ő a saját állampolgárának árt, akitől elvárja azt, hogy teljesítse kötelességeit, például azt, hogy bevonul katonának. Oroszország számára, csak jót csinál, mert ürügyet szolgáltat arra az agresszióra, ami a megbocsáthatatlan. És mit használ az Ukrajnának, hogyha megvonja a kárpáti magyarságtól a jogait? Ezáltal akar közeledni az Európai Unióhoz? Miért kell neki ilyen konfliktusokat fölvállalnia, ami azt mutatja, hogy ilyen módon ugye csak a feszültség éleződik, azonban azokat a célokat, amely maguk előtt tűz, azok nem megvalósítottak, vagy ilyen formában nem valósítottak. Másik pedig az, hogy amitől én tartok, az pedig az, hogy nyilván a kárpátiai magyarság támogatja Ukrajnának az európai integrációját. De mi azt szeretnénk, hogyha Ukrajna ezáltal európai színvonalra emelkedne a jogállamiság és a kisebbségi jogok tekintetében, nem az, hogy mint egy örvény lehúzza a saját színvonalára Európát. És ez nagyon lényeges differencia.
Valóban a konszenzus hiány az, ami nagyon nagy mértékben jellemzi a mai világrendet. Ezt látjuk a konszenzus talanság érvényesülését Európai Unió minden tekintetében. Tehát egy kultúrharc, egy civilizációs háború zajlik, a gondolkodás háborúja különböző áramlatok között, nincs egység. Nincs, például a nemzeti kisebbségek jogainak megítélésében nincs konszenzus, mondjuk ez egy régi keletű az Európai Unióban, de jelen pillanatban olyan fontos kérdésekben, mint egy követendő gazdaságpolitika, követendő betelepülési politika, ugye a migránsok, migráció vonatkozásában nincsen konszenzus. Nincs konszenzus, úgy tűnik a háború kezelésének a kérdésében sem. Tehát nagyon nehéz egy ilyen alapon bármilyen konkrét, konszolidált helyzetet előre jelezni, vagy előre vetíteni, amikor még ugye maga az Európai Uniónak a gondolkodása is konszolidálatlan és konszenzus nélküli. Ugye ugyanezt látjuk az óceán túlsó partján, ott is egy konszenzustalanság uralkodik, ugye az Amerikai Egyesült Államok, mint a nyugati szövetségi rendszer legjelentősebb tagja, ugyancsak ugye egy választási évben lévén, hogy az Európai Unió is választások előtt, EP választások előtt áll, gyakorlatilag egy kultúrharc állapotában van, nincs egyetértés megint csak a követendő elképzelések, gazdasági filozófiák, de ugyanúgy a geostratégia vonatkozásában sem, az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban sincs egyetértés, ugye nem is beszélve arról, hogy egyáltalán Európa mit kezdjen a nemzeti kisebbségek, kisebbségi közösségek problémájával, hogy nagyon nehéz ebben a teljesen képlékeny helyzetben, ugye itt Európa közepén, ahol Magyarország elhelyezkedik, ugye a hadak útján vagy kereszteződésében ráadásul egy rendkívül érzékeny geostratégiai helyzetben nagyon nehéz egy táblati elképzelést megfogalmazni. Nekünk minden esetre a meglévő konstans alapokhoz ragaszkodnunk kell. Hát ahogy elhangzott, az alapszerződésekben lévő kisebbségvédelmi rendszerek, cikkelyek betartása, tiszteletben tartása, ez egy lényegi kérdés. A kisebbségi mechanizmusok, a vegyes bizottságok léte, működtetése nagyon fontos. Az állandó meghivatkozása a kétoldalú kötelezettségeknek, a meglévő standardoknak, normáknak és a nemzetközi szinten vállalt kötelezettségeknek elengedhetetlen. Tehát nekünk mindenképpen egy állandó napirenden tartás, a meglévő alapokra támaszkodás, az érvelés az eszközünk, és ezt fogjuk a jövőben érvényesíteni. Nem szabad veszni hagyni ezeket a meglévő fogódzókat, amelyek, hangsúlyozom, jóhiszemű alapon lettek létrehozva a maguk idejében. Tehát itt gyakorlatilag, ahogy elnök úr elmondtad, az Európai Unió keretében, az Európa Tanács keretében egy béke projekt valósult meg, és ezt a békét támogatják ezek a normák és standardok, amelyek többek között a nemzeti kisebbségek helyzetét és jogait hivatottak érvényesíteni és megtartani. Úgyhogy nekünk ezekhez kell ragaszkodni, azzal a reménnyel, hogy a tovább lépés mindenképpen ezek alapján, illetve ezeknek a meglévő normáknak, standardoknak a szellemében lehetségessé fog válni. Lehet, hogy ez egy következő stádium lesz, egy konfliktus utáni helyzetben, de mindenképpen előre kell lépni, és semmiképpen nem szabad azt hagyni, hogy egy negatív spirálba kerüljön egy rossz rendezés, vagy egy visszalépés szellemében kerüljön meghatározásra a nemzeti kisebbségek jogvédelme. Ugye Európának ebben a vonatkozásban is előre kell haladnia, és egy későbbi konszenzusnak a megteremtése irányában kell haladnia, én gondolom. Ezzel kapcsolatban, igazgató úr, esetleg még valamit szerettél volna?
Hát tulajdonképpen csak itt két gondolat, meg hát a remény, hogy a Ukrajna csatlakozásával kapcsolatban esetleg pozitív irányba tudjuk fordítani, és ezt esetleg összehangolni, hogy elnök asszony is mondta az EU elnökséggel, ahol nagyon bölcsen meg kell találjuk azt a hangnemet, illetve hát azokat a témákat, ahogyan ezt terítékre tudjuk tenni úgy, hogy esély legyen elképzelések támogatására.
Én annyit szeretnék még ehhez hozzáfűzni, ha már volt olyan kedves nagykövet úr, említette ezt a szép magyar szóval, hogy konszenzustalanság, ami a világot ma jellemzi. Szóval én a legnagyobb problémát ma abban látom, hogy sokan ugye fölvetik azt, amikor mi a nemzeti kisebbségek kérdéséről beszélünk, hogy a jelenlegi nagy politikai problémák közepette szabad-e egyáltalán fölvetni a kisebbségek helyzetét. Na most én azért tartom ezt problémásnak, és mondtam az előbb azt is, hogy nem lehet egy háború mögé bújva megtenni bármit, amit tesznek, mert az nagyon jól érzékelhető, hogy ma a világban nincsenek karizmatikus politikusok. Egyet-kettőt tudok mondani, egy hál' Isten a mi miniszterelnökünk, akinek van egy jövőképe, aki egyáltalán ebben a világban is azt érzi, hogy nekünk nem szabad más szolgálnunk, mint a békét és az embereknek a biztonságát. De ugyanakkor látható az akár tengeren túlon, akár Nyugat-Európában, hogy egyszerűen a belső sikertelenségeiket néhány politikus megpróbálja azzal kiegyenlíteni, hogy háborút és a világháborút szítja. Tehát én még soha nem éreztem azt, hogy ennyire közel lennénk ahhoz, hogy itt egy pillanaton, egy szikrán múlhat az, hogy nagyobb katasztrófákat éljünk meg, mint ahogy látom a francia elnöknek, a német kancellárnak és a többinek a megnyilatkozásait, ami, ha nem ügyelünk, akkor előbb-utóbb egy irreverzibilis folyamathoz vezethet, de ezt nem szabad megengedni. Tehát mindenképpen én azt gondolom, hogy nekünk, és egyetértek azzal, hogy ki kell amellett tartani, amit elnök úr is, nagykövet úr is, igazgató úr is megfogalmazott, hogy igenis ki kell a béke mellett állni, igenis nekünk a békét kell szolgálni, azt kell szolgálni, hogy egy olyan új európai vezetés alakuljon ki ebben az évben az EP választások során, amelyik valóban a békét és a biztonságot szolgálja, ami annak a lehetőségét fogja elhozni, hogy foglalkozik olyan kérdésekkel, mint akár a őshonos nemzeti kisebbségek ügye, foglalkozik olyan kérdésekkel, mint ami a kisebbségi nyelvhasználat kérdésének a köre, és sorolhatnám tovább azokat a kívánságokat, amit azt gondolom, hogy közösen megfogalmazhatunk, és nem szabad, hogy ebbe süppedjen bele Európa, ebbe a fajta politikába, geopolitikába, amit ma képvisel, mert így egyrészről a konfliktusok sorozatának a szélén fogunk vergődni, és ez nem lehet a jövő, tehát ez nem lehet a jövőkép, és hangsúlyozom, ez nem csak a magyar érdek, hanem tényleg európai, és mondhatom azt, hogy egész nyugati világnak az érdeke kell, hogy legyen. Ha valaki ezt nem ismeri fel, az tűnjön ki a politikából. Az ne, és egyetértek azzal, amit elnök úr itt elmondott, hogy tényleg bármelyiket, ha a NATO-t, bármelyiket tekintjük, békeprojektként jött létre. Ehhez képest, hogy a NATO-ban és NATO tagországok vezetői a konfliktus szítják, hát ez egyszerűen elképesztő.
Egyetértek, lélektanilag nehéz periódus, főleg az, aki az utóbbi 70-80 évben gyakorlatilag egy állandó konstans béke állapotában élt, ugye a legutóbbi generációk különösen nem tudja elképzelni az ember ezeket a kataklizmákat, hála Istennek, és sajnos az utóbbi eseményeknek a politikusi diszkussziója, ugye ezeket egészen közel hozta, illetve hát több száz kilométerre tőlünk keletre itt dúl egy teljes körű háború, ami példátlan Európában 1945 után, és ez mindenképpen rendkívül aggasztó, ennek a spirálnak a tovább gyűrűzése elérheti Európát. Ezért nagyon fontos az, hogy hát lehántsuk a kampányjellegű megnyilatkozásokat, megszólalásokat, mert mégiscsak ugye itt európai parlamenti választások lesznek, illetve az Egyesült Államokban is ősszel-elnök választás. Ez nagyon nagy mértékben befolyásolja nyilvánvalóan a megnyilatkozó politikusokat, kormányokat sok esetben, és úgy tűnik, hogy kifejezetten egy ilyen háborús, harcias, karcsörtető irányba viszi el az európai és a nemzetközi szintű diskurzust. Hát le kell valamennyire, amennyire csak lehet hántani ezt a propagandisztikus előválasztási választások előtti preelektorális fazeológiát, és megnézni azt, hogy tulajdonképpen a választásokra vagy választások után hogyan lehet majd egyfajta folytatását a békeprojektnek, vagy a békeprojekthez való visszatérést kialakítani. És ebben hogyan tudjuk elhelyezni a nemzeti kisebbségeknek a helyzetét, jogvédelmét, amit nem szabad engedni, levétetni a napirendről, ennek mindenképpen a nemzetközi napirenden ott kell maradnia a további rendezés szempontjából. Mi ebben vagyunk érdekeltek, és hát ezt szeretnénk elérni. Mindenképpen egy harmonikus, békés, együttműködő Európát szeretnénk. Ugye a válság rendezésének ebbe kellene valamilyen módon illeszkednie. Magyarország és az összes európai ország, de különösen a kelet-közép-európai térségben ebben rendkívüli mértékben érdekelt. És hát a nemzeti kisebbségek természetesen, hiszen az ő helyzetük minden politikai helyzetben rendkívül kényes. Ezt a helyzetet szeretnénk stabilizálni. Hát a mai megbeszélés nem tudott rendkívül optimista, vagy akár csak közepesen is optimista értékeléseket adni, és a kimenetelt ilyen irányban előrejelezni, de reméljük azt, hogy azért ilyenekre is sor fog kerülni. Mi tovább folytatjuk a közös gondolkodást a nemzeti kisebbségvédelem vonatkozásában, és nagyon köszönöm a kedves vendégek részvételét elnök asszonynak, elnök úrnak, igazgató úrnak. Szeretnénk megismételni ezt a beszélgetést más alkalommal. Várom őket szeretettel itt továbbra is a Magyar Külügyi Intézetben, és szeretnék elbúcsúzni akkor, úgyhogy viszontlátásra, viszonthallásra kedves hallgatóktól.